Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Egy gyerek rajz kiállítás indította el tulajdonképpen a gondolatmenetet a mai műsorban. A jövő Kolozsvárjáról kérték meg a kis alkotókat, hogy skicceljék az elképzeléseiket. Volt ott minden mozgójárdától elkezdve mindenféle futurisztikus elem, a többi között növényekben dúskáló tetőzetek is sorjáztak ezekben a rajzokban, és hát innen indulunk, hogy mitől lehet zöld a tető, főleg, hogy a Kolozsvári Rádió épülete is, akár kialakítható tetőteraszként is, mert bár régen építették, 68-ban, az adottságai meglennének elvileg. Nos, erről beszélünk, erről a tetőterasz alkotásról, ki alakításról, az iránta való igényről, vagy annak hiányáról. Pap György Lászlóval, a Medlány ügyvezető igazgatójával köszönöm, hogy itt vagy velünk.
Köszönöm a meghívást.
Volt nektek ez az ötletetek, hogy az eddigi szolgáltatásokat ugye diverzifikáljátok. Ez a legújabb kihívás, a tetőteraszos epizód. Mi vezetett oda téged, hogy errefele terjeszkedsz a céggel, miközben épület, gazdálkodás, takarítás, tisztítás, ez a fő profilotok lényegében?
Valóban nem a tetőkertek, tehát a teraszok építése a fő profilunk. Nagyon sok mindennel foglalkozunk, de a takarítás ezek közül a húzóágazat, és valóban a takarítás mellett ez már ezelőtt 15-20 évvel kialakultak egyéb szolgáltatások, amit az ügyfeleinknek nyújtunk, és ezek között vannak kertészeti szolgáltatások. Az elején ezek egyszerűbb fűnyírásról szóltak, őszi, tavaszi előkészítésekről.
Szezonmunkák.
Szezonmunkákról, de volt karbantartás, illetve volt építés is. Úgy értem, hogy különböző kertek kialakítás, építése. Aztán elmentünk az öntözőrendszerek irányába is, mert ugye az igény az volt, hogy teljesen működő kerteket és zöld területeket építsünk és tartsunk karban, és gyakorlatilag ennek köszönhetően ezelőtt körülbelül 5-6 éve, talán több is jelent meg először az az igény, az a nyitottság részünkről is, talán a piac részéről is, talán van 10 éve is, hogy hát tegyük fel a pontot az ire, és én legalábbis a mi szakmai, most a kertészetről beszélek, a szakmai csúcspontunk az, hogy zöld tetőket, zöld teraszokat és zöld falakat építsünk. Úgyhogy nekem ez személy szerint is megtetszett, úgy éreztük, hogy ezzel részben diversifikálni tudjuk a szolgáltatásainkat, sőt, úgy éreztem, és valószínűleg részben úgy is van, hogy azért aki ezt csinálja, akkor valószínűleg a többi ez már ért is. Szóval aki ezt meg tudja csinálni szépen, az már érti a szakmáját.
Én belenéztem a szakirodalomba, amennyi időm és felületem volt. Visszatérő motívum az, hogy ez tulajdonképpen még mindig ez az extenzió felfele nyújtózkodás egyfajta, hát ha nem is luxus, de egy olyan plusz, amit nem mindenki enged meg magának, egyrészt az árak miatt, másrészt meg lehet, hogy nincs is igénye, nem méri fel azt a lehetőséget, hogy egy olyan ingatlanban lakik, legyen akár társasház is, ahol azt a felső részt ki lehet használni akár pihenésre, akár olyan szabadidős foglalkozásokra, amelyek nagyobb teret igényelnek, egy grillezés akár belefér. És erre vagyok kíváncsi, hogy ugye utaltál arra, hogy ti jöztök az ajánlattal, a kereslet pillanatnyilag hol áll? Gondolom nem félúton találkoztok egyelőre, ti vagytok előnyben.
Igen, hát én meg kell ismerem azt, hogy amikor mi ezt elkezdtük, akkor kacsingattunk Európába, és néztük, és láttuk, hogy ott milyen divat, és néhány országban milyen természetes dolog, hogy rendelkezésre álló nagy területeket, tetőn lévő területeket értelemszerűen zöldesíteni, és mi azt hittük, és abban reménykedtünk, hogy ez nálunk is igen hamar meg fog jelenni, és elterjed. Be kell ismerjem azt, hogy sokkal lassabban történik ez a dolog, mint ahogy mi reméltük.
Ez már a tervezésnél is meglátszik, azért ez a trend, hogy egyre inkább jelennek meg olyan épületek, ahol erre alkalmas felületeket már eleve belegondolnak az architektusok?
Hát nézd, én most így kapásból három problémát láttuk, az egyik a tervezés, tehát én a műépítészek, architektusok fele azt üzenném, hogy merjenek ilyet álmodni, és merjenek tervezni. Tehát az tény, hogyha az architektus nem tervez ilyet, akkor abból nem lesz. Tehát egyszerűen, mikor valaki megrendel egy épületnek a tervezését, és az már a tervnél nem születik meg, ezt elég nehéz utólag rátenni. Nem elképzelhetetlen, van erre is
nagyon
példa.
Kemény pluszköltség és szakértelem.
Nem feltétel, de nem, a szakértelem ugyanaz, csak már másképp tervezed meg, másképp álmodod meg az épületet. Tehát én szerintem az új épületeknél, amiből azért elég kevés születik, komoly nagy épületek ma Romániában, tehát ilyen szempontból azért krízisben vagyunk, még kevesebb ebből az, aki bemer vállalni. Vannak rá példák, például Románia vezető bankjának a székházát néhány évvel ezelőtt adták át itt nagyon közel hozzánk, és dicséretükre legyen mondva, beterveztek zöld teraszokat, összes terasz zöld teraszra tervezték, meg is lett csinálva. Tehát ilyenkor, mikor már az erejétől fogva ez van betervezve, akkor egy picit könnyebb, utólag nehezebb. Ezt látom az egyik gondnak. Másik gondot nyilván, hogy az anyagiakban látom, hogy egyszerűen felépíteni egy épületet, leszigetelen fent vízszigetelés és annyi, és bév opció erre egy zöld területet varázsolni, annak van egy járulékos költsége.
Hát igen, legalább 7 réteg kell, így ahogy én néztem a leírások szintjén, az a szigetelés az teljesen másképp néz ki, mint egy klasszikus izoláció.
Igen is, meg nem is. Úgy gondolom, hogy zöld területet lehet tenni klasszikus vízszigetelésre is, hogyha az rendesen meg van csinálva. Tehát igazából itt maga az épületnek a építési vagy szigetelés értéke nem változik se technológiában, se árban, inkább a következő rétegrendek, ami kialakítja magát a zöld tetőt vagy zöld teraszt, annak van egy járulékos költsége. De ez is egy mentális is, nyilván egy anyagi kérdés is. Biztos vagyok benne, hogy hosszú távon több szempontból megéri.
Erre utalnak egyébként az idevágó cikkek, hogy nem csak az akkori pillanatnyi komfortodat növeli, hanem az ingatlanban való befektetésnek is minősül. Tehát ha teszem azt, majd el akarod adni, akkor egy szépen kialakított ápolt tető kerttel rendelkező teraszos házat azért másképp tudsz piacra vinni, mint egy csupasz beton födémmel rendelkező ingatlant.
És még van egy másik vetülete, hogy nagyon sok ingatlan legyen, az irodaépület, vásárlóközpontok kevés zöld területtel rendelkeznek, a parkolók elfoglalják a nagy részét, nagyon sok alkalmazott, nagyon sok ügyfél jár ezekben az épületekben, és az az épületnek...
Ez egy kompenzálás.
Hát nem is kicsi, hogyha te felajánlod akár a dolgozóidnak, akár a vendégeidnek, ügyfeleidnek, hogy vannak ilyen terek, ahol te félre tudsz vonulni 10-20 percet, fél órát, akár nyugodtan kávézva, beszélgetve, tehát ezek közösségi terek is alakulhatnak, és eznek óriási értéke van, tehát hogyha egy picit aki másképp is tekint egy beruházásra, mint csak az építkezési költsége, az önköltség, akkor nyilvánvaló, hogy ezek plusz előnyök, mint beruházó.
Két kategóriát azért érdemes, két nagy kategóriát ketté választani. Ezek a nagyobb épületek, tehát irodaházak, üzletházak, székhelyek, a másik pedig a magánszféra, tehát magánlakások, apartmanok, akár penthouse típusú lakások is. Ausztriában láttam meg, tényleg nyugaton, akár Mexikóig el ilyen, hát nem csak látványterveket, hanem fotókat is. Ha elkezdődik nálunk, hogy trendé válik lassacskán, akkor számolni kell azzal, hogy nektek előnyötök lesz, mert van már egy adag tapasztalat, tehát hogy a piacon ebben a témában ti lesztek a zászlós hajó, vagy mindenképpen az út törői szerepet ki tudjátok használni és konvertálni egy ilyen helyzeti előnyre?
Igen, most mosolygok, ezt a rádióhallgatók nem látják. Volt egy ilyen tervünk, hogy valóban zászlós hajók legyünk, és azzal, hogy a piacon nem tudom, hogy elsőként, de mindenféppen az elsők között jelentünk meg, ebből lesz egy előnyünk. Minél jobban elhúzódik az igazi robbanásszerű mentalitás váltás is a rendre, és annál inkább ez az előny azért elpárolog. Úgyhogy igazából nekünk voltak is, vannak nagyon szép munkáink. Jellemzően azért céges megrendelők, tehát voltak magánházaknál rendeléseink, garázstetők, teraszok, tehát vannak ilyenek, de azért jellemzően a piaci szférából jönnek a rendelések többsége. Ez nem 50-50%, tehát azt hiszem, hogy ha négyzetmétert nézzük, vagy a munkák összértékét romani szinten, akkor elsősorban a céges megrendelések viszik az ömét ezeknek a munkáknak, de ahogy mondtam, minden irányból voltak nagyon szép munkáink bankok, voltak bevásárlóközpontoknál, magánházaknál, de voltak ilyen városi piac tetők befedésénél is. De elég kevés, tehát itt azért szeretném hangsúlyozni, hogy itt nagyon elhúzódik ez a berobban Romániába. Most nincs is egy nagyon jó pillanat a gazdasági szempontból, úgyhogy én nem számítok arra, hogy most ez most beérik ez a robbanás, amire gyakran 10 éve várunk.
Amit én láttam ebben a témában dokumentálódva, az az, hogy tisztázni kell a kliens és a szolgáltatás arányait. Ugye beleképzel abba a térbe, nagyjából 60-100 négyzetméteres felületekről szoktunk beszélni ebben a tekintetben. Szóval sok mindent beleképzel a tulajdonos, és akkor le kell beszélni, hogy ez nem jó, mert minőségit kell vinni, mert a természet ott roncsol, rombol, szél, eső, napsütés, nem lehet egyszerű barkács üzletből beszerzett anyagokkal dolgozni, nem érdemes túl zsúfolni, mert akkor tulajdonképpen az az élmény, hogy ott van egyfajta komfortzóna, az elvész, és nem érvényesül, tehát azt a teret tagolni kell. Szerencsés, ha nem egy sima felületről beszélünk, hanem ott maga a tetőterasz is egy picit belül tagol, tehát van néhány lépcső, van egy magasabb pódium. Szóval, hogy ezek a beszélgetések, amikor elkezdődik úgymond a munka, és a megrendelővel leültök, ezek így zajlanak, hogy ő mond egy 100%-ot, és ti azt mondjátok, hogy hát ebből valós, és a fenntartható, és szakmailag védhető az a 70%?
Én az eddigi tapasztalataink alapján azt mondom, hogy elég jó és konstruktív megbeszéléseink voltak a megrendelőkkel. Azokban az esetekben, ahogy említettem az elején, hogy amikor ez eleve be van tervezve egy épület építésénél, ott egy picivel könnyebb a dolgo, mert a műtervező, az architektusok ennek már utána jártak részben. Nyilván, hogy ők álmodoznak, és ez is a dolguk részben, de amikor van egy elképzett terv, és azt szakmailag a mi szempontunk módosítani kell, ezeket mindig meg tudtuk oldani, tehát le tudtunk ülni, és általában a megrendelők is, és a tervezők is nyitottak, fogadják a javaslatot, sőt, kérnek arra, hogy terveznénk egy ilyet, tisztában vannak azzal, hogy itt vannak olyan szempontok, amiket lehet, hogy ők ebben nem elég jártasak, és akkor már a tervezés fázisban sokszor kikérik a véleményünket. És ilyen szempontból
ez a szerencsés felállás.
Igen, igen, de a nagy projektek többségénél így zajlott le, tehát ezért ilyen szempontból a piac elég érett, hogy nem álmodnak valami lehetetlent, és akkor nézünk egymásra, hogy hol van a közös nevező és a megoldhatóságnak a kompromisszuma, hanem a nagy projekteknél már úgy születik a terv, hogy ők már rég egyeztettek velünk vagy mással, ez most teljesen mellékes ilyen szempontból, és gyakorlatilag a kivitelezhetőség ad egy bizonyos garanciát, tehát gyakorlatilag azt kapja meg az ügyfél, amit terveztek és amiről álmodott.
És akkor itt, Gyuri, igen, benne van az is, hogy amihelyt megtervezték, eleve az épület úgymond teljes átadási állapotába belekalkulálják magának a tetőkert létrehozásának a költségeit is, tehát nem ott kell vakaroznia a cégvezetőnek, hogy jaj, hát honnan teremtem meg ezt az úgymond plusz, mert nem plusz költség, hanem eleve ott van abban a büdzsében.
Igen, pontosan. Pontos ezzel, mint hogy eleve betervezem azt, hogy teszek sötétítőt az ablakra, mert beterveztem, tehát vagy lehet ez egy rossz példa, de ilyenkor jól mennek a dolgok, és terv szerint mennek a dolgok. Itt olyan dolgokat kell egyeztetni, hogy általában ezek a munkák az építkezés vége fele történnek, ugye minden egyéb folyik, addig kész kell legyen az épület majdnem átadásra készen, és főleg a vízszigetelés, aminek a próbája is meg kell legyen, tehát mi utána tudunk rámenni a területre, hogy a tető fentről
biztos ilyen szempontból, igen.
És olyankor nagyon kevés időnk marad az átadásig, tehát olyankor bizony
rohamunka.
Rohamunka, igen, és magas szintű, magas minőségi rohamunka, amiért ad némi kihívást.
Ezt hogy oldjátok meg logisztikailag ilyenkor? Átcsoportosítod az állomány egy részét egy-egy ilyen történetre? Tehát azt mondod, hogy most ezen a héten X bank vagy irodaépület tető részét zöldítjük, a többit takaréklángon.
Hát nyilvánvaló, hogy vannak csoportosítások, de azért ezek elég hosszú, tehát én azt mondtam, hogy rövidek, de gyakorlatilag ugye te említettél egy 70 négyzetmétert, 100-at, itt néha több 1000 négyzetméterről
igen,
beszélünk,
hát ezek
tehát hogy
nagy...
itt semmiképpen nem napos munkák, hanem néha hetes munkák. Nyilvánvaló, hogy egy 31 éves profi cégnek, mint mi, azért erre már megvan a mikéntje, hogy hogy oldjuk meg ezeket. Csak is szakemberek jöhetnek szóba, tehát hogy bárkit nem lehet felküldeni, illetve itt még van egy olyan kihívás, hogy munkavédelmi szempontból tetőn dolgozunk magasan. Tehát hogy azért nem egy közönséges kertben vagy, és ott van zuhanási veszély. Másképp fúj a szél, magasan is lehet, akár 100 méter magasan is lehet adott esetben, tehát hogy ezekre oda kell pluszba figyelni. Az emberek, akik felmennek, külön kimondottan képzettek erre.
Hogyha beszállításról van szó, mert ugye cserjét, gyepet, akár konyha, fűszer, növényeket is valahonnan azért oda kell vinni a tetőzetre, Ez ki van már dolgozva, hogy megvannak a kedvenc partnereitek, vagy igazándiból még annyira nem sűrű az ilyen típusú tevékenység, hogy ez a láncolat így teljes hosszában hát konszolidálódott volna?
Szeretnék először is tisztázni egy szakmai dolgot. Ugye gyakorlatilag mi alapjával vagy kétféle zöld tetőről vagy zöld teraszról beszélünk, extenzív és intenzív. Ezek szakmai kifejezések, de gyakorlatilag arról szól, hogy alapjával vagy két teljesen más típusú zöld tetőt tudunk tervezni, elképzelni, kivitelezni. Az extenzív gyakorlatilag azt jelenti, hogy arra a zöld teraszra nem járnak ki. Tehát az pont az a terasz, ami zöld, szép, mutatós.
Az esztétikáról szól.
Igen, él igen. Csak élő növényekről beszélünk, tehát mi személy szerint elutasítom a műzöldeket. És van az intenzív, ahol szóba jöhetnek akár cserjék, bokrok, fák is. Ugye, na most az én tapasztalatból egyelőre Romániában a tetők egy jelentős része extenzív, tehát igazából nem igényel. És az extenzívnél szóba jön egy olyan dolog, hogy gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint egy feltekert zöld szőnyeget. Tehát ezt valahol legyártják, ez nem egy megfelelő szó.
Előállítják,
igen, mert igen, élő dologról igen, van szó, igen. Elszállítják, élve, igen. És akkor gyakorlatilag azt kiterítve, ott már el van benne ültetve az a csomó viszonylag alacsony növény, ami aztán gyakorlatilag kifejlődik, még jobban meggyökerezik, és ott él. Tehát gyakorlatilag így kell elképzelni. Az intenzívnél ott persze szóba jöhetnek, ahogy mondtam, fák, cserjék, bokrok, fű, virágok, sétáló részek, kávézó részek, grillerző részek, az egy egész más. Szóba jöhetnek már a kerti bútorok is, padok, székek, stb.
Van itt stílusokra bontott ugye tagolása ennek, lehet nagyon lecsupaszított modernista, lehet mediterrán, vagy lehet ilyen skandináv, szintén egy kicsit kilugozott, vagy egyszerű, funkcionális jellegű összbenyomás. Ugye ez nem csak a butorzatról szól, hanem a tértagolásról is szól, meg a növényekről is lényegében, hogy mit használunk a tetőterasz kialakításakor. Romániában ez még nem téma, hogy ennyire leszakosodott volna az ilyen irányú érdeklődés. Ez jele annak is, hogy annyira a kezdeten vagyunk, annyira az előszobájában vagyunk ennek a témának?
Igen, úgy gondolom, hogy nincs még olyan számú és olyan variált megrendelés, hogy én legalábbis nagyon ritkán vettem részt olyan megbeszélésen, ahol az lett volna a téma, hogy inkább ilyen stílus vagy olyan stílus. Tehát itt azért nagyjából megvan az, hogy milyen típusú növények élnek meg. Szédumnak hívják azt az extenzív tetőnek a
amit használnak
növény,
a növényréteget.
Igen. Tehát ez egy szép téma, de nem ennyire komplex, meg komplikált, legalábbis még nálunk, hogy különböző stílusokon vagy a elrendezéseken beszéljünk. Ott, ahol extenzív volt, viszonylag egyszerű, mert lerakjuk ezt a szédum paplant, és akkor az van.
De ott is ugye vigyázni kell, vagy meg kell oldani például az öntözést, mert hiába van szabad ég alatt, azért egy nagyon aszályos nyár bizony próbára teszi ezt a gyepszőnyeget is. Ez akkor hogy működik technikailag?
Azt kell mondanom, hogy nincs öntözőrendszer, vagy általában nincs. Ugye nem beszéltünk arról, hogy a zöld terasz milyen réteg rendet kell kövessen. Talán néhány percben
ezt azért
tisztázzuk. Tehát ha elindulunk attól a pillanattól kezdve, hogy áll az épület, megvan a tető, és az le van vízszigetelve, és ez ki van próbálva, tehát hogy le van tesztelve, akkor nagyon fontos, hogy utána általában szoktunk tenni egy gyökérzáró réteget, egy enge oktextilt, ebben semmi komplex dolog nincs, és az egyik legfontosabb réteg a zöld tetőnél a drénlemez, tehát a víz megtartó réteg. Ez egy műanyag lemezt kell elképzelni, kicsit úgy néz ki, mint egy tojástartó, hogyha el tudjuk képzelni, amiben a tojások állnak, annyiban más, hogy itt nem tojások állnak, hanem a termőréteg és majd a zöld réteg, és ennek a lényege az, hogy megtartja a vizet. Tehát az esővíz megáll a drénlemeznek a gyakorlatilag a mélyedésében. És emiatt van egy nagyon fontos szerepe, hogy vízmegtartó szerepe van. Az a csomó víz, ami hirtelen például egy zápornál ránk zúdul a tetőkre, nem folyik el
tehát nem párolog el, nem folyik a csatornázatba.
Nem folyik a csatornákba, hanem ez nagyon sokáig ott marad ezekben a lemezrétegben, ebben a drénlemezben. És akkor gyakorlatilag csak ami a felesleg, ami a több folyik, az folyik ki mellette, és rendesen elfolyik a csatornákba, mint bármilyen eső alkalmával, és akkor ez gyakorlatilag táplálja akár egy-két hétig is a következő esőt. Tehát legtöbb esetben nincs öntöző rendszer, hanem az eső, amennyit esik. És nagyon-nagyon szép eredmények van, tehát hogy talán egy egy esetet kivéve, ahol egy városi önkormányzat rendelt egy munkát, ahol gyakorlatilag nem létezik semmilyen karbantartás. Az az egyetlen olyan munkánk, ahol nem olyan szép, mint ahogy kellene az összes többinél. Visszajárunk gondozni, de gyakorlatilag magát az öntözést, ezt a természet elvégzi.
Ez a visszajárunk gondozni, ez milyen frekvenciát jelent? Ilyen hetente ránéznek a szakemberek, a munkatársak, vagy elég, ha havonta egyszer-kétszer kijárnak?
Igen, hát azért ez függ attól is, hogy mi abban az épületben szolgáltatunk-e valamit. Ugye egy olyan épület, említettem ezt a bankfiókot, vagy plázákat, ahol mi ott vagyunk, és takarítunk, és szaküzemeltetést mit csináljuk, esetleg a kártevőirtást is mit csináljuk, és ott van egy jelentős állományunk, ott
adja
könnyebb,
magát, hogy
könnyebb felnézni,
két emeletet
hetente, és leellenőzni, hogy rendben van-e. Ott, ahol elvonulunk, és karbantartásának visszaér, ez egy extra szerződés, egy extra szolgáltatás, és emiatt nem is olyan gyakori, mint hete. Havonta a T-farmadont azért érdemes megnézni.
Volt-e olyan, hogy nagyon extrém kérés? Én nézegettem a fotókat, jacuzzi. Nyilván ez egy magánterületről szól. Mennyire elszállt, vagy mennyire láttam, megtetszett filmben, vagy nyugaton, és akkor én is akarom, de föltétlenül. És akkor erre azt mondja a szakember, hát lehet, hogy ezt nem kéne erőltetni, mert statikailag nem bírja meg. Ugyanis van egy ugye koeficiens, hogy négyzetméterenként hány kilóval lehet még pluszban terhelni a tető felületét, és azért ezt jó szem előtt tartani.
Nem voltak olyan extra kérések, amiket nem tudtuk volna teljesíteni. Mint említettem, magánszemélyeknek is végeztünk munkákat, de ritkábban is nem voltak ilyen.
De ilyen medencés ötlet
nem,
volt?
Tudtam, nem. Az is elképzelhető, hogy utólag feltették, tehát azért ez nem elképzelhetetlen, de amúgy megoldható, tehát extrémnek tűnik, de 2025-ben az elég sok mindent meg lehet oldani, és nem is kell feltétlenül fejreállni ahhoz, hogy megtaláljuk a megfelelő technikai műszaki megoldást. Ha anyagi szempontból nézem, nyilván, hogy minél egyszerűbb az az öltető, annál költséghatékonyabb. Persze, hogyha a pénz nem gond, akkor lehet álmodni bármit.
Van egy jogi vetülete ennek. A társasház esetében ugye meg kell a lakóközösséggel beszélni, hogy akarják-e, szeretnék-e. Ha igen, akkor ennek a használata az, hogy történik, ugye, hogy akkor mindenki részesüljön belőle akár, illetve a szomszédok, hogy zavarja-e őket az, hogyha megjelenik egy zöld petty vagy folt a betonrengetegben. Mert lehet, hogy van, akit igen. Ezt a mi kultúránk, a mi lakáskultúránk teljesen normálisnak tekint, hogy először, mielőtt még veletek kapcsolatba lép, azért az ügyvéddel egyeztet, vagy minimum informálisan megkérdi, hogy zavarná-e őket, ha teszem azt, futónövények lesznek, meg akár egy-két cserje is a szomszéd teraszán?
Annyira a jogi hátterét nem ismerem. Én úgy gondolom, hogy ez igazából nem egy akadály.
Hát mert mondhatja azt, hogy ott akkor igen, jönnek a madarak, a bogarak, igen, a nem tudom még.
Megjegyzem, hogy a madarak így is úgy is jönnek. Még azt is mondhatnánk, hogy ha a galambok jól érzik magukat a tetőnkön, akkor miért ne éreznénk már mi is jól magunkat. Én gondolom, hogy ha én lennék egy ilyen épület szomszédságába, én mindenféleképpen egy plusz értéket látnék abban, hogy mellette nem egy üres száraz betontetőt látnék, hanem egy zöld élő dolgot, ami több szempontból is jó az én életminőségemre is. Tehát én nem tudok ilyen esetekről, és remélem, hogy általában ezek nem is jellemzőek.
Mire használjuk? Arra, hogy meg tudjuk mutatni a vendégeknek, arra, hogy fölmegyünk, és ott olvasunk, és akár elvonulunk, meditálunk, arra, hogy partit szervezünk, és ugye említettük a grillezés lehetőségét, vagy egyszerűen csak arra, hogy este egy pohár itallal fölmegy az ember, ha meg előnyös a kilátás, akkor egy picit az alkonyban ott lelazít.
Én úgy érzem, hogy a minimális elvárástól kell kiinduljunk, és abba kell belegondolni, hogy melyik a jobb, hogyha van egy csupasz beton tetőm, vagy azon van egy zöld, oxigéntermelő, szép, energiatakarékos réteg. Már csak ez a két opció között, és nyilván, hogy a zöld tető az a jobbik. Ahogy az előbb említettem, ha a tető extenzív, akkor oda nem lehet kijárni, tehát akkor ezek az egyéb opciók nem léteznek.
Igen,
nyilvánvaló, hogy abban az esetben, hogy azt úgy tervezték meg, és úgy van kivitelezve, akkor az egy óriási lehetőség pont azokra a dolgokra, amikben lehet, hogy az épület belsejében van, hogy a városunknak a közterein nincs erre mód. Igen, kávézni, italozni, találkozni, csevegni, ismerkedni, beszélgetni, tehát ezek nagyon
jó. Nyáron napozni, miért ne? Hát hogyha, mert ugye része ennek az egész szerelésnek a különböző elválasztó falak, árnyékolók, olyan típusú megoldások, amelyek arról szólnak, hogy egyfajta intimitást is biztosítanak a tulajdonosnak, tehát lényegében nem az van, hogy a kicsivel magasabb, vagy ugyanolyan magas teröztetőről be tudnak bámulni. Tehát meg lehet azt is oldani, hogy legyen egy ilyen safe sarok, vagy egy olyan zóna, ahol az ember el tudja engedni magát. Hogyha azt nézem, hogy a mostani frissen épített lakott telepek esetében megvan ez a végül is érthető reflex, hogy azt a falatnyi, ezt szokták mondani, hogy kertérintéses, így mondjuk kertkapcsolatos. Ezt, tehát nem kert, mert ugye nem, az egy falat zöld, ami ott van éppen a földszinti lakrész előtt, azt elkerítik. Nem tudom, hogy jogosan vagy nem, de van egy ilyen reflex, hogy legyen az én kicsi gyep falatom. Még nevetséges is, időnként láttam fűnyírógépet is egy arra pár négyzetméterre beállítva. Szóval, hogyha van egy ilyen reflex az emberben, hogy legyen meg az én kertem, az én zöld falatom, akkor teljesen érthető, hogy ilyen esetben akinek lehetősége van, fölhasználja és kihasználja azt, hogy akkor ha fölöttem van egy lépcsőzésnyi távra, akkor én belakom azt, zöldítem, megoldom azt a történetet. Még úgy is, hogy lehet, hogy több bajlódás van, mint a muskátlival és az egyébként megszokott mindenféle balkonbeli virágokkal. Értelmezhetjük úgy, hogy vissza a természetbe a magunk módján típusú, ha nem is mozgalom, de elvágyódás.
Én ezzel nem csak egyetértek, de maximálisan azonosulni is tudok. Én úgy gondolom, hogy annyira beszűkültek a tereink, most itt a nagyobb városokra gondolok, az új lakóparkokra, a régi központokra, tehát annyira be vagyunk szűkülve, annyira kevés az
Kolozsvár eklatáns példa, nem bújjunk el, mert
így van. Igen. Számomra ez nem csak egy szakmai kérdés. Ugye mi nagyon sok munkánk van, tényleg milliónyi négyzetmétert tartunk karban, és takarítunk is naponta. Apropó Kolozsvár, múlt évben ünnepeltük a 30 éves évfordulónkat, és kicsit kiszámoltuk, hogy mekkora az a terület, amit gondozunk az ügyfeleknél, és azt hiszem kijött az, hogy ha veszik a Kolozsvár össznégyzetméterét, akkor talán 20 naponta takarítjuk meg az egész város egész területét. Tehát évente sokszor. Úgyhogy ez egy érdekes statisztikai szám. Igen, én úgy gondolom, hogy fontos megteremteni azokat a helyeket, ahol a természet visszatalál hozzánk. Akár a kicsibe, a majdnem kertekre gondolok, de akár a 100 méterekre is, vagy akár 1000 négyzetméterekre is. Tehát, hogyha nekünk oda kell figyelnünk arra, hogy teremtsük meg azokat a lehetőségeket, és áldozzunk arra akár pénzt is, hogy aztán a természet visszajöjjön egészen közel hozzánk.
Ezt megtapasztaltuk, Gyuri, egyébként. Elég fájdalmas, ahogy a természet visszafoglal a városból más módon területeket, ez a Covid idején, amikor a sündisznó megjelent a belvárosban, amikor a sirály nyugodtan sétált az utcán, amikor maga a növényzet is másként viselkedett, mert nem tapostuk le, nem parkoltuk le, nem szaggattuk és nem bántottuk, sőt, még arra sem merészkedtünk ki, hogy a sövényt megnyírjuk adott esetben. És volt egy olyan, hát nem azt mondom, hogy kegyelmi állapot, de egy olyan pillanat, amikor úgy érezte az ember, hogy hát egyrészt tisztább is volt a levegő, mert keveset közlekedtünk, de hogy úgy csendesebb volt, emberközelibb volt, még ez az urbánus közeg is egyre barátságosabbá kezdett válni, miközben mások azt mondták volna, hogy jaj, hogy elvadult a környék.
Azt hiszem, ez egy külön vita téma is lehetne, hogy mi a jó, vagy mi az elfogadott, vagy mi az ajánlatos. Hallok én is ilyen vitákat, hogy az elvadultság az gyakorlatilag jó, vagy nem jó. Én annak a híve vagyok, hogy persze kell gondozni, ápolni az épített környezetünket is, meg azt a természetes környezetünket is, de ugyanakkor kell hagyni egy picit, hogy a maga útját is járja. Gondolok itt például a túl sok füves területre, tehát, hogy ahol nincs egy szál virág, nincs egy szál pollen, vagy semmi.
Hát az új parkosításokban ezt látjuk, hogy van a gyep, és van a fa, és van a
és
pad.
Annyi, és annyi.
És játszótér esetleg annyi, de bokor nincs, ajnövény, tehát nincs az az ökoszisztéma, ami tulajdonképpen szerencsés lenne, és igen, egy szerves lenne.
Igen, én ilyen szempontból mindenféppen pont ezeket a zöld teraszok, a zöldtetőket nagyon jó megoldásoknak találom, mert megjelennek ezek, gazdagítják az életminőségünket.
Abban az esetben, hogyha azt mondja a megrendelő, hogy na, akkor ide egy sortúját fogunk tenni, akkor mi a reakciód? Azt mondod, hogy hát, azért ezt gondoljuk át, van ennél szerencsésebb megoldás is. Reflexzerűen jön ez a tujázás, ami hát egyrészt ilyen nagyon egyen hangulatot teremt, másrészt nem érvényesül annyira.
Igen, nekem lehet, hogy véletlenül vagy nem, de olyan szerencsém volt, hogy amikor mi hasonló tervekben részt vettünk és kivitelezésben, nem jöttek fel ezek a tuját akarok is kész. Volt kivel egyeztetni, volt kivel megbeszélni, és általában nyitott fülekre találtunk, és az érveink, én úgy gondolom, hogy fontos érveink túlnyomó részben meghallgatásra találtak, és aztán kivitelezésre is. Ha az ember már oda jut, hogy mentálisan szeretné ezt, aztán száll rá pénzt, és akkor még partnerbe hív egy tervezőt is, akkor ott azért már a dolgok egész természetesen is helyesen alakulnak.
Tehát, hogy minőségi anyag, illetve az a tény, hogy szakembereket von be, az eleve valamilyen szinten szavatolja azt, hogy ezt nem lehet nagyon elrontani.
Pontosan így van. Ott jönnek persze részletek, hogy kevesebb diverszivitás, vagy nagyobb diverszivitás. Ha azt mondja, hogy nézd, ugyanabban a pénzből meg tudnánk ezt itt csinálni, akkor arra általában van hallgatóság. Vagy ezt nem ajánlom, mert egyszerűen nem fog működni, akár tönkreme, vagy nem éli túl, arra is van fül, tehát hogy nincs, hogy ne halld meg egy szakember véleményét, azt mondja, de tehetem, te kifizeted, aztán elmegyek, és év múlva minden halott, akkor nem fogja meglépni, mert azért már elég felelős döntéshozók vannak a tervek mögött, akik ezekre odafigyelnek.
Gics, amikor ilyesmivel találkozol, mi a reakciód? Azt mondja, hogy ő szeretne egy angyalkás szökőkutat, vagy egy nimfás csobogót, mert van ilyen.
Igen, hát akkor hozunk neki egy gólyást, mert éppen nimfás nincs.
Igen, ezek a nagyon szép, gyönyörű lila, enyhén lila flamingó, műanyag flamingók.
Tehát flamingó, törpék és oroszlán azért.
Az oroszlán is?
Igen. De ez vicc volt. Nekem olyan szerencsé volt, hogy tényleg az én megrendelőm csak szépet rendeltek, de ezt komolyan mondom, úgyhogy nem volt.
De azért láttál, kíváncsi. Tehát a kezedbe kerültek elrettentő fotók, meg példák, meg történetek.
Igen, de mondom, mi a piacot úgy közelítettük meg, hogy a mi ügyfeleink, vagy a potenciális ügyfeleink szemszögéből, és ezek mind nagy ügyfelek. Tehát ott már ez nem jöhet szóba.
Tehát cégekről beszélünk,
akik a saját alkalmazottaiknak, a saját látogatóiknak, vendégeiknek, ügyfeleiknek képzelik el ezeket a területeket, és azért ott van ízlés, ott van jó modor, ott van
stílus,
igen. Uh-huh. Tehát, hogy szinte csak szép projektekben vettünk részt, volt egy ilyen szerencsénk, remélem, hogy ez így is maradt. Például, hogyha valaki tőlem azt kérné, hogy építsük fel neki a kertet, de oda tegyek valami műfalat, effektív nem élő zöld, akkor nemet mondanék, és elmennénk, és hagynánk másra. Tehát ott nálam van egy
az a vörös vonal.
Határ, az igen. Egy vörös vonal, tehát ha már zöldnek, az legyen élő. Sajnos látok nagyon sok olyan vendéglőt Kolozsváron, kávézót, vendéglőt.
Hát ilyen műfutón növények.
Hát, na, rádióban most nem szeretnék kommentálni, vagy csúnya szavakat használni, de nekem az a gics része. Tehát nem az a szembeötlő szobor a gics, hanem ezek a mű növények.
Hát igen, ez a biogics, vagy
zöldgics,
mert igen, bionak igen, alig, ha nevezhető. Perspektívák, mert hogy ugye itt arról is szól a történet, hogy ez ott van a portfóliótokban, nem a húzó ágazata a Medline-nak, de én úgy érzem ebből a beszélgetésből, hogy továbbra is dédelgeted azokat a terveket, még ha egy kicsit így prolongálva is a nagy üzemet, hogy eljön az idő. Mikorra satszolod? Most ezzel a gazdasági megtorpanással együtt, egy olyan 10 éven belül látod ezt a tetőteraszos iparágat vagy szektort dinamikusabban nyomulni?
Hát én egy örök optimista vagyok, tehát ilyen szempontból nem is mondtunk le róla, mi nagyon készen vagyunk, nekünk vannak raktárkészleteink erre, tehát hogy nem álltunk meg ebben. Tény az, hogy nem robbant be annyira, mint amennyire akár berobbanhatott volna. Itt nagyon sok minden összejátszik, nyilván, hogy a mostani gazdasági helyzet ez mindenre jó, csak erre nem jó, és nem kedvezi a pillanat. Biztos vagyok benne, hogy folyamatosan így fognak megjelenni, és megjelennek ilyen tervek, mi készen vagyunk rá. Én úgy gondolom, hogy egy 5-10 év alatt már lehet, hogy látható változást érünk el. Ez úgy gondolom, hogy ott fog maradni az opciók és alternatívák között.
Lehet ez, Gyuri, úgy elképzelni, hogy lehet, nagyon-nagyon elrugaszkodok, de megkockáztatom, hogy maga a jogszabály alkotás is olyan legyen, hogy stimulálja ezt.
Pontosan ide akartam jutni, hogy nem azt mondom, hogy eddig egyáltalán nem stimulálta, mert volt egy ilyen rendelet, nem vagyok jogász, tehát most törvénycikkei számot ne kér tőlem, hogy a tetőre beépített zöld terület beszámítson a telek zöld terület. Be.
Igen, mert hogy van egy ilyen rendelkezés, hogyha ingatlant fejlesztesz, akkor az ingatlan alapterületének x százaléka az zöld területként kell, hogy megjelenjen.
Pontosan. Úgyhogy van ilyen kezdeményezés, ez jó. Ami nagyon érdekes az utóbbi időben, amire ugye nem számítottunk, de azért kezdjük érezni a hatását, hogy megjelent egy konkurencia, ami a napelemeket illeti. Ők is sokszor ugyanazt a területet célozzák meg, tehát kihasználatlan tetőket.
Olyasmit olvastam, hogy magát, tehát ugye az egésznek a felszerelése egy ilyen tetőterasz nem csak a zöldről szól, hanem arról, hogy ugye energiaforrás, itt azt javaslják, hogy ne egyetlen egy dugasz legyen, hogy aztán az végig indázza az egész terasz, hanem több ilyen foglalat, tehát áramforrás, de azt is láttam, hogy például tetőteraszra telepített mini panelek, ami ellátja este a terasznak az energia igényét.
Igen.
Megoldja.
Amit te mondasz, az egy kombinált megoldás. Igen, én inkább arra próbáltam utalni,
mikor az egész felületet erre
igen, használ. De gyakorlatilag a kérdés az, hogy a tulajdonos mit tesz a tetőre? Napelemeket, és akkor az egész épületnek az áramellátásához hozzájárul, vagy elfoglalja ezt zöld terasszal. Ezelőtt legalábbis nálunk 10-15 évvel a napelemek még nem voltak ennyire naprakész opciók, ma már igen, tehát ma már jött egy újabb veszély a ránk nézve olyan szempontból, hogy lehet, hogy
mérlegelnek,
hogy melyik a jobb, és hogyha nincs egy nagyon határozott elkötelezettség, hogy teremtsek valami zöldet a tetőm, akkor elképzelhető, hogy oda napelem kerül, és ennek vége ennek a sztorinak.
Úgyhogy igen, de ez a
valóság, ezt el kell fogadni, ennek is megvannak az előnyei, tehát azért nem szabad.
Nyilván, de ez az életminőségről való gondolkodás, nem mondjam azt filozófia, maradjunk gondolkodásnál, kétfajta variánsa. Az egyik az, hogy lakjak olcsóbban, a másik az, hogy tudjak fölmenni, és legalább legyen 2-3 friss pillanatom, úgy, hogy tulajdonképpen el se hagytam a lakásomat. Tehát, hogy nem kell nekem a parkba föltétlenül kisétálni, elég, ha fölmegyek, megnézem a kis fűszernövény ládikáimat, vagy egyszerűen csak beleszippantok a levegőbe, mert frissebb, mert üdébb, mert és közben az enyém.
Hát nyilván, hogy itt nincs egy igazság, tehát ezt azért valljuk be, ki el kell döntse, hogy ha rendelkezésére áll egy bizonyos terület, hogy azzal mit kezd. Nagyon nehéz ma azt mondani, hogy hát igaz, hogy a áramszámlámat jó értelemben befolyásolná, hogyha szerelnék, de inkább legyen neki zöldem, és lemondok arról a nagyon okos beruházásra, ami engem sokáig kisegít, hát azért...
Luxus kategória akkor a zöld ebben a dilemmában?
Hát elképzelhető, hogy adott esetben igen, ezért is olyan nehéz meghozni a szerintést, akkor nem egyik, hanem másik legyen, igen.
Te magad a saját lakásodban érvényesítesz ilyesmit? Nem emlékszem pontosan, hogy is van a ti lakásotok, de van valami tető szerkezetes, manzárdos vonalvezetés, ha jól emlékszem.
Nálunk nincs tető teraszra alkalmas terület, legalábbis nem sok, és hál' Istennek van egy szép, eléggé elbújásodott kertem, ami bőven kielégíti a zöldhöz való kötöttségemet, úgyhogy a tetőt ilyen szempontból nem kellett se feláldozzam, se erre a célra használom. Tehát az én esetem erre nem feltétlenül jó.
Ez a szerencsésebb.
Ez egy szerencsésebb eset, igen.
Igen.
Igen. Igen.
Hát szerencsés az, hogy itt beszéltünk a zöld tetőkről, a tetőteraszról, tulajdonképpen ez egy hatványozott műsor, mert hogy tetőteraszon, tetőteraszokról beszélni nem mindennapi lehetőség. Én köszönöm Papp György Lászlónak, hogy eljött itt a Medline ügyvezető igazgatójaként beszélni arról, hogy a cég íme nyitott fölfele, tehát egy vertikális kitörési pontban gondolkodik. Zöld terasz, tetőkertek, tetőteraszkertek, mert ezek mind kategóriák, amiket sorolok, ugye? És hogy hát bizakodó vagy. Én remélem, hogy átjön a hallgatókba is ez, hogy most egy kicsi stagnálás, kivárás, de ugrásra készen. Arra a pillanatra, amikor újra lehet. Hát nem azt mondom, 6000-rel zöldíteni a tetőket, de azért ritmusosan visszacsempészni a természetet magunk fölé.
Igen, egyáltalán nem szerettem volna, hogyha az jön le, hogy pesszimista lennék, sőt, nagyon bizakodó vagyok. Azért ugye rengeteg típusú szolgáltatást végzünk, és azért valljuk be, hogy ezeknek egy nagy részében van hozzáadott érték, van, ahol jelentős, ezek egy része szép, egy része kevésbé szép, inkább monoton. A zöld, a kertészeti ágazatunk, amit Garden Line-nak neveztünk el, és Szekeres Szabolcs a vezető, azért az a rész, ahol azt, hogy hú, valami szépet is alkottunk, tehát azért nem tudjuk mindig minden egyes pillanatban, minden egyes karbantartott vagy feltakarított nézetmétert azt mondani, hogy hú, de...
Az esztétikai élmény.
Igen, de itt egyértelműen igen, ez ad egy óriási melegséget, boldogságot az üzleti potenciálon, vagy kihívásokon túl, vagy a nyereségen túl. Úgyhogy itt érezzük azt, hogy ez nem csak egy munka, hanem egy alkotási folyamat, tehát ez több, mint egy vállalkozás, azért is szeretem ezt a témát. Ugye a beszélgetésünk Margóra el még annyit hozzátennék, hogy ugye én elmosolyogtam, amikor a te műsorod neve megegyezett a mi szolgáltatásunk vagy termékünk nevével, és nem tudom, megengeded, hogy én is kérdezzek tőled.
Nyugodtan,
valami.
Persze, ez egy nyitott terasz.
Hát éppen a nyitott terasz, hogy honnan jött az ötleted, hogy tetőterasz néven neve legyen a műsornak.
Nem tudom, 8 éve volt ez. Szerintem úgy történt, mint klasszikusan, ahogy szoktak ilyenkor nevet keresni az emberek, felírnak. Nincs meg, őszintén szóval nincs meg az a jegyzet, vagy azok a lapok valahol elkallódhattak. Tehát egy csomó mindent fölír ötletként, hogy mi passzolna. Ízlelgeti, elgondolja, hogy akkor ez auditíve hogy jön át, tehát nem lehet se túl bonyolult, ne legyen mondat, lehessen valahogy kötni, legyen kisugárzása. Hú, biztos, hogy... Tehát én mindig szerettem volna manzárdos lakást, most az sikerült, és mindig szerettem volna mikrobusszal járkálni. Az még ugye projekt. Vannak ilyen gyerekkori, szerintem ilyen imprintingek, amik így visszaköszönnek, vagy így elkísérik az embert. Lehet, hogy ez a manzárd tetőterasz kombináció, tehát ott van a közelében valahogy, a jelentés mezőben. Elképzelhető, hogy ez így nagyon sunyin így befurakodott. Most nem tudom, így félig hangosan gondolkodom rajta. Az igazság, hogyha naponta kell ezeket a tetőteraszokat újra és újra nagyon csúnya szóval legyártani, vagy átgondolni, hát alig marad idő megállni, és azon gondolkodni, hogy hogy is kezdődött meg, milyen volt a start helyzet.
Remélem, hogy nem haragszol a kérdésén.
Nem, teljesen.
Nem tudom, hogy lesz-e meg még alkalom, de akkor teszek még egy, ez már szinte provokatív kérdés, hogyha lenne egy olyan ellenműsor, hogy pince, szerinted az miről
igen,
szól?
Igen, hát az ez adja szerintem magát. Nem pince lenne, az alagsó lenne. Alagsó.
Okay,
nem alagsor, hanem alagsó. Gondolkodom abban, hogy ez ki fog fulladni egy adott pillanatban ez a produkció. Ugye általában a médiában szokott lenni egy olyan pillanat, amikor telítettség, fáradtság. Tehát maga a formátum is kifárad, nem föltétlenül az, aki felel érte. Vannak ötleteim. Hát egyelőre ugye ez az erpigráfiák, ami működik, ezek az egymondatos vagy nagyon rövid kis ugye írott és a rádió Facebookján megjelenő rovatnak is minősülő akármik. Igen, volt egy olyan, de ezt nagyon halkan mondom, mert nem biztos, hogy lesz belőle valami, de hogy nagyon kiszorultak közéletből és a médiából a jó értelemben vett kombatív hangnem, és akkor ennek mentén van egy, de nem akarok erről bővebbet mondani, mert nem tudom, hogyha már címeknél maradunk, akkor csak annyit árulok el, hogy az lett volna, vagy az lenne a munka címe, hogy kényelmetlen.
Oké, nagyon jól hangzik amúgy. A végére engedj meg egy ilyen viccet, hogy miért imádja a kaktusz a tetőteraszt, mert ott mindig van csúcs hangulat.
Húha! Jó, hát akkor reméljük, hogy hangulatosra sikeredett ez a beszélgetésünk itt a tetőteraszon, a tetőteraszról. Gyuri, köszönöm, hogy időt szakítottál, és virágozzék, vagy zöldüljön a vállalkozás? Hogy illik ezt mondani most?
Én köszönöm, hogy meghívtál. Virágozzék is, zöldüljön is, kerekedjen is. Én azt kívánom neked, hogy legyenek nagyon színes tetőterasz témáid, és vendégeid, és hallgatóid.
Köszönöm szépen, és a hallgatóknak is a jelenlétet. Ezzel a műsorral holnap találkoznak a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően. Rostás Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.